Kik maguk? Kérdezte feléjük közeledve. Mit ácsorognak itt? Választ nem kapott. Andrews előrelépett, és hasba lőtte. A száz bányász szinte bénultan állt, mozdulatlanul és tehetetlenül nézték, mi történik. Az igazgató a sebére szorította a kezét, és összegörnyedt. Odébb botorkált, de egy másik gyilkos is rálőtt, mire ő oldalvást a földre rogyott, kezével kaparva, lábával rúgva a salakhalmot. Menzies a skót felüvöltött, és egy feszítővassal a gyilkosokra rontott, de ő is két golyót kapott az arcába, és holtan rogyott a lábuk elé. Szörnyűködő és felháborodott moraj hullámzott át a bányászok során, egy páran közülük előre is léptek, de néhány idegen leadott a fejük fölé egy sorozatot a hat lövetűből, mire szétszélettek és megfutamodtak. Néhányan egészen hazáig, vermisszáig rohantak. Mire a legbátrabbak összegyűltek és visszatértek a bányához, a gyilkos banda már eltűnt a reggeli ködben, és egyetlen tanú sem tudta volna eskü alatt azonosítani azokat, akik száz ember szeme láttára hajtották végre ezt a kettős gyilkosságot. Scanlan és McMurdo visszaindultak. Scanlan nyomott hangulatban volt, mivel ez volt az első gyilkosság, amelyet saját szemével látott, és nem találta olyan jó mulatságnak, mint amilyennek leírták. A halott igazgató feleségének rettenetes sikoltozása kísérte őket, miközben hazasiettek a városba. McMurdo is hallgatott, de nem mutatott megértést társa elgyengülése iránt.
Ez valóban olyan, mint egy háború, ismételte. Háború van köztünk és köztük, és olyan fegyverekkel harcolunk, amilyenekkel tudunk.
Nagy volt az öröm aznap este a szervezet házában, a páholy külön termében, és nem csak a varjú dombi bánya igazgatójának és mérnökének meggyilkolása fölött, amitől a cég majd nyilván szépen visszaáll a megfélemlítettek és zsaroltak sorába, hanem egy távolabbi diadal miatt is, amelyet a páholy saját kezűleg aratott. Amikor ugyanis a megyei főember elküldte öt megbízható emberét, hogy végezzék el a munkát Vermisszában, azt kérte, hogy cserébe három vermisszai testvért válasszanak ki, és küldjenek el titokban, hogy megöljék a Steak Royale-i William Hills-t. Ő egyike volt a legismertebb és legnépszerűbb bányatulajdonosoknak a Gilmertoni kerületben, s úgy tudták, nincs ellensége, mivel minden tekintetben mintaszerű munkaadó volt. Ugyanakkor viszont hatékony munkát követelt, ezért elbocsátotta néhány részeges munkakerülő alkalmazottját, akik történetesen a mindenható társaság tagjai voltak. Hiába akasztottak koporsó rajzokat az ajtaja fölé, elhatározásától ez sem tántorította el, amiért egy állítólag szabad és civilizált országban az életével kellett fizetnie. A kivégzést annak rendje és módja szerint végrehajtották. Ted Baldwin volt a csoport vezetője, aki most a bandagazda mellett a díszhelyen terpeszkedett. Kipirult arca, fénylő, véraláfutásos szeme álmatlan éjszakáról, sok italról tanúskodott. Két társával együtt a hegyekben töltötte az éjszakát. Mindhármuk külseje elég viharvert volt, de nem volt még veszélyes vállalkozásból hazatérő hős, akit melegebb fogadtatásban részesítettek volna társai, mint őket. Elismerő és rajongó bekiabálások, hahotázások közepette kellett újra meg újra elmesélniük az egészet. Egy meredek domb tetején lestek az emberükre, aki éjszaka hazafelé tartott a kocsiján, és ott lépésben kellett hajtania. A nagy hidegben úgy bebugyolálta magát a bundájába, hogy nem volt érkezése elővenni a pisztolyát. A fiúk kihúzták a kocsiból, és több golyót eresztettek belé. Az áldozatot korábban egyikük sem ismerte, de ez most nem is volt fontos, csak az, öltek. S ezzel bebizonyították a Gilmertoni Scourereknek, hogy a vermisszai férfiakra mindig lehet számítani. Egyetlen előre nem látható mellékkörülmény zavarta meg csupán az akciót. Egy férfi éppen arra hajtott a feleségével, amikor még egyre újabb revolvergolyókat lövöldöztek az immár halott áldozat testébe. Egyikük felvetette a kérdést, nem kellene végezni az akaratlan szemtanúkkal is. De végül úgy döntöttek, hogy tőlük nem kell tartani, már csak azért sem, mert a bányához semmi közük. Ezért aztán útjukra engedték őket, szörnyű büntetést helyezvén kilátásba, ha nem hallgatnának mélyen az esetről. A véres holttestet ott hagyták a tetthelyen, mint egy figyelmeztetésül minden kemény szívű munkaadó számára, s a három dicső lovag hazaindult. Nagy nap volt ez a Scourerek számára. Árnyékuk egyre sötétebben borult a völgyre. Ahogy azonban a bölcs tábornok is a győzelem pillanatában duplázza meg hadi erőfeszítéseit, hogy az ellenségnek ne legyen ideje rendeznie sorait a vereség után, McGinty főnök is most eszelt ki új támadást ellenfelei ellen. Aznap éjjel, ahogy a félrészek társaság szétszélett, félrevonta McMurdót a belső szobába, ahol legelőször beszélgettek.
Ide figyelj, fiacskám, mondta. Van végre egy méltó munka a számodra. Saját kezűleg kell végrehajtanod. Büszkén hallom, válaszolta McMurdo. Két embert magaddal vihetsz, Mendersett és Rileyt. Már szóltam nekik. Nem leszünk addig egyenesben a környéken, amíg Chester Wilcox nincs